Édes testvéreim, Jézus korában, amikor ott a farizeusok rengeteg szabad idejükkel mit kezdeni, nem tudva, mindenféle elméleti kérdést vetettek fel, a kérdések sorában visszatérően megjelent egy az ő körükben sajátos gondolatokat felszínre hozó kérdésfelvetés, melyik a nagy parancsolat. Ugye tudjátok, hogy Jézus korában különböző filozófiai iskolák léteztek, még a farizeusok táborán belül is, és tudni vélték mindegyik a maga megközelítésében, hogy melyik a parancsolatok közül a legfontosabb, és miután megjelent egy új tanító a színen, Jézus, ezért őt is megkérdezték, hogy legalább egy-két boldog napjuk legyen, hogy ezek felett a kérdések felett elvitatkozhassanak. És Jézus az Ószövetségből idézett, majd fellapozzuk azt a szentírási igehelyet is. Most azonban keressük meg Máté evangélium a 22. fejezetét, és itt a 22. fejezetből idézném ezt a bizonyos szakaszt. A farizeusok pedig, 34. verstől, a farizeusok pedig halván, hogy a szadduceusokat elnémította, egybegyűltek. És megkérdezte őt közülük egy törvénytudó, kísértvén őt, és mondván: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta nékik: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Idézném a ószövetségi megfelelőjét, Mózes 5. könyvéből, Mózes 5. könyvének a 6. fejezetében találjuk azt a szakaszt, ahonnan Jézus ezt a bizonyos gondolatot felszínre hozta. Tehát a 6. fejezet 5. verse így hangzik: Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Bár a szombatiskola is adott némi ösztönzést, hogy ezt az ígét válasszam, de engem már régóta foglalkoztat, főleg az elmúlt évek, évtizedek hátterén, hogy mi az oka annak, hogy a második parancsolata nagyobb hangsúlyt került, mint az elsőre. Pedig az elsőből következik a második, az Isten iránti szeretet határozza meg az egymáshoz való viszonyunkat, és az Isten iránti szeretet egyfajta visszatükröződés, amiből jut az embertársnak is. Én magam is úgy voltam ezzel, hogy nyilván az a mérhető, látható megnyilatkozása a szeretetnek, hogyha itt a mi egymáshoz való viszonyunkban különböző kifejezési formákat keresünk a szeretet megnyilatkozásaihoz, hogy az Isten szeretjük, ez magánügy, ezzel nem kell foglalkozni, azóta már másképp gondolom. És úgy gondoltam, hogy talán ezt az ígét azért kellene közösen átgondolnunk többek között, mert bennünket adventistákat, lehet, hogy itt Magyarországon ez egy különleges jelenség, de bennünket itt Magyarországon egyfajta érzelemszegény közösségnek tartanak nyilván, szemben a baptistákkal, pünkösdistákkal, ahol mondjuk az érzelmek kifejezésére nagyobb hangsúly helyeződik. Tényleg magánügy a szeretet megnyilatkozása? Tényleg vigyázni kell és óvakodni kell a szeretetnek kifejezési formákat adni, és jó, ha visszafogottan bánunk ezzel a dologgal, vagy pedig egyáltalán mi ezzel a helyzet? És hogyha az Isten szuverén úr, és hogyha az Isten ténylegesen a maga részéről a szeretet életrendjét elsőként és a legmagasabb szinten betölti, akkor miért fontos az, hogy szeretjük őt, hiszen mi nem vagyunk képesek szeretni? Hát az ige egyértelművé teszi, hogy a mi szeretetünk az Istennek ránk pazarolt szeretetéből táplálkozik. Tehát nem az az igazán fontos, hogy mi szeretjük az Istent, hanem az a fontos, hogy az Isten szeret minket, mert ennek egyfajta visszatükröződése az, amikor mi szeretünk, vagy a szeretetünket kifejezésre juttatjuk. Ugyanakkor az ember, amikor erről elgondolkodik, arra is kiterjed a figyelme, hogy egy olyan világban, ahol az Isten a szeretet életrendjét a maga részéről elsőként és a legmagasabb szinten teljesíti, vajon ennek a szeretetnek a fogadása, befogadása, az ezzel kapcsolatos emberi megnyilatkozások nem keltenek-e fájdalmat esetleg, ha visszautasításként jelennek meg az életünkben? Vajon az az Isten, aki szeret, nagyon szeret, nem nagyon tud szenvedni is? Tehát amikor a szeretet visszatükröződése elmarad, vagy nem kelt bennünk viszont szeretetet, az ő ránk pazarolt szeretete, vajon ez nem tölti el szomorúsággal az Istent? És amikor azt mondja, szeredd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, egész lelkedből, vajon nem azért kívánja ezt, hogy a mi szeretetünk megnyilatkozása legyen egyfajta mértékegysége annak, hogy nálunk az ő szeretete célba ért? Hogy volt értelme az ő szeretetét ránk pazarolni? Mert lám vannak megnyilatkozási formák, van egyfajta visszatükröződése annak, amit tőle nyertünk. Tehát Isten nem egyfajta önző a teremtmények részéről mindenképpen szeretetteljes visszajelzéseket elváró viszonyulással közeledik hozzánk, hanem mint a jó orvos a mi lelkiállapotunk egy bizonyos értelemben vett diagnózisát állítja fel annak segítségével, hogy szeretjük-e vagy sem, vagy milyen az iránta tanúsított szeretetünk. Azt sokszor idéztük már, hogy a Szentírásban az Isten szeretete kizárlagossággal, az agape görög kifejezéssel, görög szóval kerül visszaadásra. Az ember ilyen szeretetet önmagából kicsiholni, kitermelni nem tud, mert hogy ez az a szeretet, amelyik nem a tárgyának az értékétől függ, hanem ez az az egyetlen, ami értéket teremt abban, amire irányul. És ilyenre mi képtelenek vagyunk, de arra igen, hogy befogadjuk, és értéket teremtsen ennek nyomán bennünk. És ennek az értékessé válásnak egyfajta közvetett kifejezése az, hogy viszont szeretünk. Viszont szeretjük az Istent, és tudjuk egymást is szeretni. A tékozó fiú példázatára csak egy rövid mondat erejéig hadd térjek ki. Ezt a példázatot igen-igen sematikusan talán úgy lehetne egy vázlatba sűríteni, hogy amikor a fiú elment otthonról, akkor egy dolog volt számára a fontos, a vagyon. És amikor hazatért, akkor megint csak egy dolog volt számára fontos, az atya. És én úgy gondolom, hogy egy úrvacsora kapcsán, amelyik az önvizsgálatról szól, és többek között arról, hogy megvizsgáljuk az Isten részéről rendelkezésünkre bocsátott mérőeszközök segítségével, hogy hányadán állunk, hol tartunk, és hogy egyáltalán van-e mérhető változás a mi esetünkben, vannak-e szeretett megnyilatkozásaink, tehát viszont szeretni tudjuk-e, akarjuk-e az Istent és egymást, tehát az úrvacsora kapcsán elgondolkodhatunk azon, hogy mennyire szeretjük őt. A Bibliában nagyon sokszor elhangzik ez a kijelentés, hogy szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. És amíg a nagy parancsolatban ugyanez megfogalmazódik, megint csak ezzel a tartalommal jelenik meg, az Istennek nincs szüksége a szeretetünkre. Jobb könyvében arról olvasunk, hogy mit ártunk neki, ha nem szeretjük őt. Tudunk ártani a felhőknek, a felettünk elhaladó felhőknek, vagy bárminek. Itt a kárvallottak, csak mi lehetünk, hogyha nem kelt viszont szeretetet bennünk az Isten irántunk tanúsított szeretet megnyilatkozása. Hogy az Isten a maga részéről hogyan viszonyul hozzánk, úgy általában emberekhez, Jób könyvében van egy jól ismert szakasz, és azért idézem most ezt a néhány gondolatot, mert nem sokkal ezután majd az ezután következőkre szeretném a hangsúlyt helyezni. Azt mondja itt tehát az özönvíz előtti világról, hogy azokhoz hogyan viszonyult az Isten. Az ős világösvényét követedi, amelyen állok emberek jártak. akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjokat elmosta a víz, akik ezt mondják az Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. Szóval az Isten a maga részéről csak jót ad. Minden jó adomány és tökéletes ajándék tőle származik. Az ősvilág ösvényét követő emberekre is gazdagon árasztotta az ő szeretetét. Amikor hűtlenkedtek, ő hű maradt. Amikor azt mondták a mindenhatónak, távozzál el tőlünk, erre a házaikat megtöltötte jóval. Olyan megdöbbentő a 88-as üzenetről szóló kis könyvünkben az az idézet, hogy minden falat kenyér, és minden pohár víz, és minden önfelett nevetés ezen a földön az Isten kegyelmének köszönhető. Egy sivár, érzelemszegény, nyomorult, gyászba borult őspusztaság lenne ez a föld, ha az Isten kegyelme nem érvényesült volna. Minden öröm, minden jó adomány, minden önfelett nevetés, egy pohár víz, egy falat kenyér, az Isten kegyelmének köszönhető. Mindaz, ami érték ezen a földön, az emberi kapcsolatokban, és ugye egyáltalán a mi életünkben, ez mind-mind jó adományként felülről származik, függetlenül attól, hogy mi hogyan viszonyulunk az Istenhez. Amikor a gadarénusok is azt mondták, távozzál el a mi határunkból, nem láttuk Jézus megnyilatkozásaiban a sértődöttséget, sajnálta, hogy így viszonyulnak. Azonban még egy mértékegységet, vagy az önvizsgálatnak még egy vonatkozását szeretném megemlíteni. A Biblia arról beszél, hogy aki szeret valakit, az vágyik annak a szeretett lénynek a közösségére. És én úgy gondolom, hogy úrvacsora kapcsán ezt a kérdést is fel lehet vetni magunknak. Nem a hitvallásunk dönti el, hogy mennyire szeretjük az Istent, hanem hogy mennyi időt töltünk vele. Hogy mennyi időt töltünk azzal, hogy az ígéjét olvassuk, hogy imádságban közeledünk hozzá, hogy egyáltalán betöltekezünk a felülről jövő gondolatokkal, és örülünk annak, hogy egyáltalán az Isten figyelmet fordított ránk, hogy előszámlátjuk azt a sok jó adományt és tökéletes ajándékot, amellyel úton útfélen elhalmoz bennünket, szóval örülünk annak, hogy az Isten van nekünk. Persze ez nem a kisajátítás hangja vagy szava, hanem hogy egyáltalán van, és hogy megismerhetjük az ő minden értelmet felhaladó szeretetét, és betöltekezhetünk ezzel a szeretettel, és eljuthatunk a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére, akit valódi szeretet kapcsolat fűzött az Atyához. Van ennek a gondolatnak egy ellentétes vonatkozása is. Azt mondtuk, hogy aki szeret, az vágyik a szeretet lény közösségében élni. Mi van azzal, aki nem szeret? Egy ilyen őskövület könyvet hoztam el, ez valószínűleg csak keveseknek van meg. Hát nyilván tartalmilag megvan mindenkinek, mert a Jézushoz vezető útról van szó. A következőt olvasnám. Bűntelen állapotban az ember a legbensőbb és legboldogabb összeköttetésben állott azzal, akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. A bűnbeesés után azonban többé nem lehet-e örömét az ember a szentségben, és mindinkább elrejtőzött Isten jelenléte elől. Hasonló állapotban van közöttünk ma is a meg nem újult szív. Miután nem ér Istennel összhangban, nem is talál örömet a vele való közösségben. A bűnös nem tudna örvendeni Isten jelenlétének. Visszariadna a szent lényekkel való érintkezéstől és együttléttől. Még ha szabadon beléphetne is a mennybe, nem volna öröm számára. Az önzetlen szeretet, amely ott uralkodik, és amely a legszorosabb összekötetésben áll Isten végtelen szeretetével, nem találna vízhangra szívében. Gondolatai, érdekei és indokai éppen az ellentétét képeznék azoknak, amelyek a menny ártatlan lakóinak szívét uralják. Zavaró hang lenne a menny összhangjában. Számára menny a kínszenvedés helye lenne, vágyakozna elrejtőzni az elől, aki maga a világosság, és minden örömnek és boldogságnak központja. Istennek nem önkényes határozata zárja ki a bűnöst a mennyből, alkalmatlansága folytán önmagát zárja ki abból a boldog közösségből. Isten dicsőségére ránézve emésztő tűz lenne. Inkább választja a pusztulást és halált, csak hogy elrejtőzhessen annak tekintete elől, aki érte a kereszten meghalt. Ezt azért olvastam fel, ezt a hosszabb szakaszt, hogy érzékeljük az ellentétpárokat. Aki nem szereti az Istent, nem akar a közelében lenni. Ha kicsit szereti valaki az Istent, akkor csak keveset akar a közelében időzni. Aki nagyon szeret, az mindig ott akar lenni. A szombatiskolában Máriáról olvastunk, aki a szeretetének egyfajta egészen különleges kifejezési formát talált, de hogy milyen átalakításra képes az Isten felülről való szeretete, egy másik konkrét példát is hadd említsek. Ismerjük a Bibliából a Boanergész fiakat. Én nem szerettem volna közel lenni hozzájuk, amikor még Boanergész fiak voltak, mert ugye ezek készek voltak rögtön tüzet aláhozatni az égből, hogy megemész a samaritánus falut, de az egyik közülük olyannyira átformálódott, hogy a fejét állandóan Krisztus keblén nyugtatta volna. És ez a tanítvány, a korábbi Boanergész fiú, már csak a szeretetről, az Isten szeretetéről volt hajlandó írni. Evangéliumában, leveleiben, mert hogy átalakította őt ez a szeretet. Szinte telítődött ezzel a szeretettel, és ez a szeretet ilyen változásra képesítette őt, a szeretet tanítvány lett, aki fejét Krisztus keblén nyugtatta. És én úgy gondolom, hogy egy úrvacsora ezt az örömhírt hordozza. Ha valakik befogadják az Isten minden értelmet feloldó szeretetét, azok megváltoznak. Az úrvacsorában az Isten közeledik hozzánk, meg akar mosni, szeretetének meg annyi jelével akar elhalmozni, a megbocsátás, a bűnbocsánat örömét akarja adni, és valakik befogadják, azok közel kerülnek. Azok fiak módjára nyilatkoznak majd. Persze a Biblia az árnyékról is szól néhány szót. Azt mondja a Galata beliekhez írott levében Pál apostol az 5. fejezet 4. versében, hogy lehet ezt a szeretetet hatástalanná tenni. Önmagában nem hatástalan, csak a szeretethez való viszonyulásom alapján előállhat egy olyan állapot, amikor ez a szeretet már nem hat rám. És akkor az az egyetlen gyógyszer, ami engem megváltoztatna, átformálna, Boanergész fiúból szeretett tanítványjá alakítana, az hatástalan. És az úrvacsora ezért is az önvizsgálata alkalma. Hatásos-e az én életemben a felülről jövő szeretet? Hat-e? Hogyan viszonyulok az Isten szeretetéhez? Természetesnek tartom, persze az Isten szeret, ő a szeretet Istenem, mi más tehetne? Hósás könyvét idézném. Azt mondja a 6. fejezet 4. verse. Mit cselekedjen veled, Efraim, és mit cselekedjen veled, Júda? Tanácstalan kérdés. A mindenható Isten részéről. Szándékosan emelem ki ezeket az ellentéteket. Mindenható Isten, tanácstalan kérdés. Mit cselekedjen veled, Efraim, és mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Hogyha az Isten szeretete nem ébredt bennünk viszont szeretetet, akkor az Isten tehetetlen és tanácstalan. Ha az az egyetlen gyógyszer, ami képes lenne megváltoztatni minket, hatástalan, akkor mi segít rajtunk? És egy úrvacsorában a Biblia azért fogalmaz így, hogy ki vizsgálja meg magát, és úgy egyék, és úgy igyák. Vajon becsüli-e az Isten szeretetét? Viszont szeretetre ébreszti-e az a felülről jövő önzetlen szeretet? Ha nem becsüli a Krisztus testét, nem azt jelenti, hogy Isten káromló módon szembefordul az Istennel, csak egy dolgot jelent, de ez is elég súlyos, hogy hatástalan. És ez legalább annyira szomorú, mint ha valaki lázadó módon viszonyulna hozzá. Hogyan viszonyulunk tehát az Isten szeretetéhez? Ígértem Jobb könyvéből azt az idézett szakaszt. Figyeljük csak meg, hogy hogyan viszonyul a megtért szív, az átalakult szív. Hogyan viszonyul az Istenhez az a valaki, akinél az Isten szeretete célba ért. A 23. verstől olvasom minden, a 22. fejezet 23. versétől. Azt mondja, ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel. És az ánokságot távol űzöd a te sátorodtól. Vesd a porba a nemes értet és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Miről beszéltünk? Hát arról, hogy amikor a tékozó fia elment, akkor az arany, az ofíri arany mennyire fontos szerepet játszott az életében. Amikor visszatért, akkor a mindenható lett az ő nemes érte, és az ő ragyogó ezüstje. Bizony, akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Ez a megtért ember egyik jellemvonása, jellemtulajdonsága. Újra felvetem a kérdést, hogyan viszonyulunk az Istenhez? Hatásos-e az Isten jósága, amely megtérésre indít? Így kezdődik a szakasz, ha megtérsz a mindenhatóhoz, ebből bizonyos következmények származnak. A mindenható lesz a te nemes érced, ragyogó ezüstöd, a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat az Istenhez emeled. És most már csak összefoglalásul néhány igeverset hadd olvassak. Amikor Jézust itt a föld élete során gyalázattal illették, akkor érdekes módon a gyalázkodó szavak egyike Jézusnak éppen az Istenhez való viszonyulását érintette. Azt mondja a 22. Zsoltár, szabadítsa meg magát, hiszen szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Jézus életét, Istenhez való viszonyulását tehát pont ezek a jobbi igék határozták meg. Gyönyörködött benne. Egyet kérek az Úrtól, olvassuk a 25. Zsoltárban, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. 37. Zsoltár, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kérését. 73. Zsoltár, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. És hogy ennek is van egy ellentétpárja. Azt mondja a Szentírás Ézsaiás könyve 62. fejezetében, az Úr gyönyörködik te benned. Amikor célba ér nálunk az Isten szeretete, akkor az Isten gyönyörűségét leli bennünk. Amikor valaki meggyógyul, és a tünetek visszaszorulnak, túl van a krízisen, hát nem tölti be mindannyiunk szívét öröm, meggyógyult. A csúnya kiütések, kelések eltávoztak, a gyógyulás útján van. A szívünk csak úgy repes, főleg, hogyha érzelmileg közel áll hozzánk az illető. A keresztségi alkalmakon visszatérő rendszerességgel hangzik el az ige. Amikor valakinél az Isten szeretete célba ér, és az illető elhatározza, hogy közösségre lép az Istennel, a menny urával, akkor azt mondja a Biblia minden keresztségkor, minden keresztelendő kapcsán, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Mert hogy megváltozik. Van miben gyönyörködni az Istennek, mert az ő értéket teremtő szeretete átformál életutakat. Csúnya, önző, magunk körül forgó, dühkitörésekkel operáló emberekből, boanergész fiakból, szeretőszívű, szeretni tudó tanítványok válunk. És már csak egy igét idéznék, a saját fordításban, mert egy kicsit pontosabb, mint Károli, bocsánat. Szóval azt mondja a Timóteushoz írott második levélben Pál apostol, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgába, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. És ez felvet egy kérdést. A fontossági sorrendek kérdését. Mivel mennyi időt töltünk? És egy úrvacsorában nem csak a konkrét bűnökért kell bocsánatot kérni, hogy XY-nak ráléptem a tyúk szemére, vagy valami ilyesmiért, hanem arra is, hogy az értékrendünk hogy működik. Hogy a fontossági sorrendekkel van-e baj, illetőleg nincs-e baj. Ha én az Isten szeretem teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmből, akkor az első helyen van. Ha nincs az első helyen, akkor rendeznem kell. Nem csak érzelmileg, hanem ennek folyamányaként helyre kell álljon az értékrend. Azt olvastuk Jobb könyvében, ha megtérsz a mindenhatóhoz, akkor beáll a változás. Akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, akkor a mindenható lesz a te nemes érted, akkor az Úristenhez emeled a te orcádat, akkor megváltozik a viszonyulásod. Tehát amikor az úrvacsorában számot adunk, vagy számon kérünk magunktól dolgokat, akkor ez egy kiváltéképpen való lehetőség, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen az Istenhez való viszonyunk. Mennyi időt töltünk vele? Mennyire fontos nekünk az, hogy vele közösséget ápolunk? Milyen mélységű, mértékű ez a közösség? Milyen egyéb dolgok vannak még, amire időt fordítunk? Csak egy veszőparipámat hadd említsem. Amerikai felmérések beszélnek arról, hogy egy átlag amerikai gyerek körülbelül napi 4-6 órát tölt a tévé előtt. Hogy itt Magyarországon a számítógép a tévével kiegészülve mennyi időt von el, nem tudom. Ezt csak nem azért mondom, hogy most akkor ez egyetlen összehasonlítási pont van, hanem ki mit szeret, azzal foglalkozik. Ha valaki örömét leli abban, hogy bizonyos műsorokat néz, akkor rengeteg időt fordít rá. Ha valakinek nem ez nyújtja az igaz örömöt, akkor az ott időzik sokat, ahol az örömét megtalálja. Ha mindenhatóban gyönyörködik, akkor ott. Ha másban gyönyörködik, akkor amott. De az úrvacsora azt is felszínre hoz, azt a gondolatot is, hogy vajon nem kell rendezni az Istenhez való viszonyunkat, ha az arányok menet közben megváltoztak. Ha munkaholisták vagyunk, hogy szokás mondani, akkor éjjel-nappal dolgozunk, és nem alkoholisták vagyunk, hanem munkaholisták. Tehát amikor a munka már egyfajta hát kötöttségünk, vagy szenvedélyünké válik, vagy ha ki tudja mi minden, vannak akik mással, szóval sok mindennel foglalkozhatunk. Egyetlen hiteles dolog van egy megtért ember esetében. Ezek a dolgok szükségszerűek, ezek az egyéb dolgok, amelyek az élet fenntartásához szükségesek, de az Isten közelében töltöm az időm legjavát. Én úgy gondolom, hogy ha, hát ki milyen távolságról tekint vissza a fiatal korára, annyival könnyebb, minél kisebb ez a távolság. Én emlékszem, hogy amikor például dolgoztam egy rádióműszerész műhelyben, és kimentem valahova lakásra megcsinálni valamilyen elektromos berendezést, és kaptam boravalót, akkor nem tettem zsebre, hanem tudtam, hogy 20 forint 40 fillér a rezsióra bér, és inkább odaadtam a főnökömnek, és az időt kim voltam a parkban, és olvastam. Vagy. Egy, úgy gondolom, még általánosabb példa. Amikor valaki rátalál az élete párjára, akkor az idő megszűnik, nem? Mikor együtt vannak. Mondja ez a vers is, hogy megszűnik az idő, amikor Ádám és Éva együtt van. Na, amikor az Istennel közösségben van valaki, akkor is valami ilyen tapasztalatot kellene megélnünk. Megszűnik az idő. Észesen vesszük, hogy az Istennel már órákat töltöttünk el. Milyen az, amikor valaki az Istennel jár? Én már mondtam a múltkor is, hogy kicsit féltékenységgel, meg irítséggel, vegyes érzelmekkel viseltettem mondjuk egy Énok iránt is. Kiváltságos ember, hát Istennel járt. Megértettem, hogy nem egy különleges, csak neki kirendelt isteni adomány ez, hanem olyan közel állt érzelmileg az Istenhez, hogy minden felszabadítható időt az Istennel töltött. És erről beszél a Biblia, hogy a megtért ember az így viszonyul. És ez egyfajta mértékegység, fokmérője annak, hogy milyen a hozzávaló viszonyom. És hogyha ez nem olyan, mint amilyenről az ige beszél, egy úrvacsorában itt a kiváltképpen való lehetőség, hogy rendezzük ezt is. És én szívből kívánom, hogy tegyük. Amen.
Mi vagyunk, hogy minket, te vagy a
Az úrvacsora dicsőítőjénekkel ért véget ott a Tolajfák hegyén. Énekeljünk mi is. Az ötös számú éneket keressük meg, és ennek a két utolsó versét énekeljük közösen. Ha jól tudom, akkor a 7. és 8.
Látnunk áldott kell.